szoktuk feltenni ezt a kérdést egymásnak is, meg a szakértőknek is, hogy mennyire népbetegség valami. Na, ha valami, akkor szerintem az alvászavar az abszolút, meg az alvás függő légzészavar is. Most mindjárt megtudjuk, hogy mi a különbség az alvászavar, meg az alvás függő légzészavar között.
Kérdés persze, hogy tudjuk-e magunkról, vagy tudja magáról mindenki, hogy neki van ilyenje.
Hiszen hogy... amikor alszik, akkor nem figyel.
A legfeljebb, aki mellette alszik, az érzékel.
De aki egyedül alszik, azzal mi a helyzet? Na, úgyhogy erről fogunk beszélgetni professzor dr. Müller Veronikával, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinika igazgatójával, tanszékvezető egyetemi tanárral. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Nos, kifejezetten ugye, mivel ön pulmonológus, ezért az alvás függő légzészavarról fogunk elsősorban beszélgetni, de ha már alvás problémákról beszélünk, akkor azt feltennénk itt is, hogy mennyire népbetegség ez, amiről most fogunk a következő percekben beszélni.
Hát ha általánosságban beszélünk alvászavarról, szerintem nincsen olyan ember, aki maga valamilyen szinten ezt ne tapasztalta volna meg. Például egy hosszabb út után, ha esetleg több időzónán át utazik, vagy hogyha valamilyen nagyon komoly esemény történt a családban, vagy más volt a munkarendje, vagy esetleg éjszaka dolgozik. Tehát ez rendkívül gyakori, szerintem nincs is olyan ember, akit ez valamilyen szinten, valamikor az élete során ne érintett volna. Az alvásfüggő légzészavar az egy ennél komplexebb kórkép. Ugye itt arról van szó, hogy légzés kimaradások figyelhetők meg az alvás során, úgyhogy ez egy szintén nagyon gyakori kórállapot, azt lehet mondani, hogy 40 év fölötti korosztálynak akár az 5-7%-át érintheti.
Ez női vagy férfi betegség alapvetően, vagy egyformán sújt mind a kettőnket?
Mind a két nemet érinti, az most úgy tűnik, hogy azért a férfiakban ez gyakrabban fordul elő, de hát sokkal több vizsgálatra van szükség.
Vannak ugye, van az apnoé szindróma, az ide köthető, igaz? Néhány évvel ezelőtt volt egy buszbaleset, és ott kiderült, hogy a balesetnek az okozója, a buszsofőr az apnoéban szenvedett. Nyilvánvalóan ebből adódik, hogy kötelezővé tették, vagy még inkább szigorították ezeknek a betegségnek a kivizsgálását, de az apnoé az akkor ide tartozik, igaz?
Nagyszerű, így van. Tehát az apnoé definíció szerint az egy 10 másodpercet meghaladó légvételi szünet az alvás alatt. Nagyon nem mindegy, hogy hányszor fordul ez elő egy óra alvási időszak alatt. Ugye ezeknek a vizsgálata az, ami speciális alváslaboros vizsgálatot igényel. Ezt poliszomnográfiának hívjuk, ezt a speciális vizsgálatot, amit az alváslaborok végeznek.
Ebben az esetben a buszsofőrnek volt ez az apnoéja, akkor ezt vezessük így végig pontosan, hogy ez akkor miben is és hogyan járult hozzá ennek a balesetnek a bekövetkezéséhez? Segítene nekünk ebben egy picit?
Igen, tehát a következőképpen kell ezt elképzelni, hogy általában a súlynövekedéssel, az idősebb korba lépéssel, ahol főleg, hogyha a nyakon megnövekszik a zsírszövet mennyisége, illetve hát összességében főleg a túlsúlyhoz köthetőek ezek a problémák, de nem mindig. Ilyenkor úgy kell elképzelni, hogy amikor valaki alszik, ezt sokan ugye horkolásként szokták észlelni, hogyha partner ott valaki mellett alszik, és akkor örül, hogy jaj, de jó, végre megszűnt a horkolás, akkor igazából egy légúti stopp jön létre, az a nyakban, hát ott a gége környéki izomzat teljesen elernyed, és konkrétan nem jut be levegő a tüdőbe. Próbál a szervezet ugye légzőmozgásokat végezni, ennek ellenére ugye nincsen áramlás. És hát ugye az oxigén tenzió ilyenkor szépen lassan lefelé esik, tehát 10 másodperces alvásszünetről van szó. Ez egy stresszreakciót vált ki a szervezetből, mert az oxigén hiány ugye az egy klasszikus, nagyon fontos stresszor. Megemelkedik az adrenalin szint, ugye olyan, mintha valaki egy súlyos stresszt élne át. Közben megint fokozódik a nyakban az izmok tónusa, és akkor megint kinyílik a légút, és akkor megint kap valaki levegőt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy akár óránként, akinek sokszor ismétlődnek ezek az apnoé és periódusok az alvása alatt, ott akkor ugye nagyon sok stresszreakció jön létre, megemelkedik a vérnyomás, fragmentálódik az alvás, tehát nem lesz normális alvásciklusokat nem tudunk megfigyelni az EEG-n, és egy nagy fáradtsággal ébred másnap az ember, és akkor nem tud megfelelően figyelni. Ezért professzionális vezetőknél ott, ahol ez fölmerül, ugye ott kötelező ezeket a vizsgálatokat végigvinni. Van rá terápia, tehát hogyha valaki használja rendesen azokat az eszközöket, amikkel ugye biztosítani lehet folyamatosan, hogy ne legyen ez a légúti stopp, tehát hogy folyamatosan legyen levegő áramlás, akkor ugye semmi probléma nincsen, akkor nyugodtan lehet folytatni akár a professzionális vezetői tevékenységet, ugye ezt speciálisan szomnológusok adhatják ki ezt az engedélyt, és akkor nincs is probléma, ugye ott van a probléma, ha valaki nem használja ezeket az eszközöket.
Ezen eszköz használata nélkül az, akinek ilyen betegsége van, az gyakorlatilag soha nem is fog megfelelő módon jól és pihentetően aludni? Tehát magyarán ez az eszköz, ez kell innentől kezdve az ő pihenéséhez folyamatosan?
Vagy
valahogyan gyógyítható ez, és megszabadulhat ennek az eszköznek a használatától?
Igen, az egy kicsit, ez most sok irányba
elmegyünk.
Igen, mert nagyon sokfajta lehetőség és nagyon sokfajta kórállapot az, ami a háttérben állhat. Ugye a leggyakoribb az mindenképpen az úgynevezett alvási apnoe szindróma, vagy obstruktív alvási apnoe, sokan ismerik ezt, mint OSAS, lehet, hogy így már hallották a rövidítését, ugye ez egyik leggyakoribb forma. Itt van döntően arról szó, amit én itt röviden fölvázoltam, ezzel a bizonyos elernyedéssel és azáltal, ugye, hogy nincsen megfelelő levegő áramlás. Ezt a levegő áramlást egy külső géppel, ugye folyamatosan, egy pici nyomással, amit folyamatosan ad a gép, egy maszkon keresztül, lehet biztosítani, hogy ne történjen meg ez a légúti összeesés. Magyarul nincsenek oxigénhiányos állapotok, nincsen stresszreakció, pihentető az alvás, úgyhogy másnap az ember sokkal aktívabban tud részt venni, a mindennapos dolgait tudja intézni. Tehát ezt így kell körülbelül látni. Nagyon fontos az, hogy van egy ilyen klasszikus kialakult kép arról, hogy hogyan néznek ki ezek az osasos emberek, ugye általában jelentős túlsúllyal, nagy nyakkal, ugye azok az ing méretek, amik voltak 20 évesen, ugye azok már nem működnek, ugye az például egy könnyen vizsgálható dolog. Nem lehet, ha valaki belenéz a szájába, nem látja a hátsó garatívet, vagy esetleg nagy a nyelv, meg nagyobbodottak a mandulák, vagy esetleg a látszájpad, tehát a gégészekkel is nagyon szorosan együtt kell működni, mert van, akinek egyszerűen csak egy anatómiai problémája van, akkor abban természetesen a gégész kollégák fognak tudni segíteni. Tehát nagyon sok és komplex a kivizsgálási módszertan, tehát nem csak egy szakmát érint, és nem csak az alváslaborokat, hanem sokszor akár a fogászatot, akár a fülorgégészetet kell nézni. Úgyhogy ezért jók ezek a komplex helyek, ahogy a társszakmák együtt vannak, ugye Semmelweis Egyetem egy ilyen jó intézmény, ahol valóban valamennyi társszakmával tudunk könnyen együtt dolgozni, és akkor meg lehet komplexen nézni, hogy tényleg valakinek pontosan mi a problémája, hogy egyszerűen egy ilyen úgynevezett CPAP géppel, ugye az angol rövidítésből, ami folyamatosan adja ezt a levegő áramlást, egyszerűen ez elegendő, vagy esetleg mondjuk egy gégészeti beavatkozás után jól lehet.
A horkolás az mindig egyértelműen összeköthető ilyen apnoéval, vagy ennek lehet adott esetben más is az oka?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nem minden esetben jár alvási apnoéval, de arra figyelni kell, hogy ugye amikor megszűnik a horkolás, akkor ez egy intőjel lehet. Sok esetben ez pozíció függő, tehát nagyon nem mindegy, hogy ki milyen pozícióban fekve horkol, tehát ezt is nagyon szépen lehet vizsgálni itt a poliszomnográfia kapcsán, és akkor egyszerű pozícióterápiával ezek nagyszerűen megszüntethetők.
Egy pillanatra visszaugranék a légzés kimaradásra. Ugye azt említette, hogy ha ez fragmentálódik ezáltal az alvás, akkor ez gyakran megtörténik. Ilyenkor az agysejtek azok sérülnek-e hosszú távon?
Ezek jó kérdés, mert az oxigénhiányos állapot soha nem tesz jót. Ugye ez a spirituális, a gondolkodásnak, illetve a szellemi képességeknek hosszú távon az mindenképpen a hanyatlásához vezet, tehát ez is egy nagyon fontos pont. És hát mondtam, ugye klasszikusan azért általában egy túlsúlyos embereket érint, de egyre többet látjuk mi is itt a klinikán, hogy nem csak a túlsúlyos emberek érintettek, sokszor nagyon-nagyon aktív, nagyon sok szempontból elkötelezett, egyébként rengeteget dolgozó emberek nél is fennáll ez a kórállapot, csak esetleg nem tud róla. És akkor hallja, hogy a ilyen barátja, vagy az olyan barátja már ilyen speciális géppel alszik, és akkor ugye utána eljön, és akkor ugye ő nála is esetleg ez kiderül, hogy azok a finom jelek, amik azért megjelennek, már elindult egy magas vérnyomás, picit nem olyan pihentető az alvása, és akkor esetleg van a háttérben egy ilyen állapot, és akkor azt időben megkezdve nagyon-nagyon sokat tehet a saját egészségéért, hogy ne alakuljanak ki tartós szövődmények.
Említette itt most a fizikai tüneteket, az viszont érdekes lehet még, hogy mitől alakul ki. Tehát ha nem fizikai tünetei vannak, vagy nem a nyaknál, vagy a garatnál kell keresni a problémát, akkor például a stressz, vagy az életmód az okozhat-e apnoét például?
Hát ez így alapvetően ez a része nem jellegzetes. Az biztos, hogy fontos a kiegyensúlyozott életvitel, tehát ez, azt hiszem minden esetben ez az, ami döntően követendő, hogy mindenből kell valamennyi, tehát azt hiszem ez a normális hozzáállás. Arra azért figyelni kell, hogy ez az obstruktív típusú, tehát szűkülettel járó légzészavar, amiről beszélünk, ez az USAS. Ugye vannak olyanok is, amikor centrális, vagyis az agyból nem jön megfelelő szignál a légzőizmokhoz, hogy vegyél levegőt, ugye ezt hívjuk centrális apnoénak, ugye ezeknek a hátterében nagyon sokszor neurológiai kórok állhat, úgyhogy ezért is van az, hogy sok helyen ugye egy része tüdőgyógyászati centrumokban, egy része pedig neurológiai centrumokban van az alváslaboroknak, mert amikor neurológiai jellegű a fő probléma, ugye ott akkor természetesen a neurológiai szakma az, ami sokkal többet tud segíteni, amikor ugye döntően a légzőpumpának a zavaráról van szó, és egy lélegeztetéssel tudunk segíteni, akkor az ugye inkább a tüdőgyógyászati kompetencia, de hát itt nincs semmiféle összeveszés, tehát egymást támogatva kell segíteni az érintetteknek.
Önöknél a pulmonológiai klinikán régóta működik alváslabor. Hogyan kell ezt elképzelni egy laikusnak, aki valószínűleg előbb-utóbb rászánja magát, nem csak azért, mert hivatásos gépkocsi vezető, hogy egyfajta ilyen vizsgálaton átessen. Hogy képzeljük el egy ilyen alváslabort?
Nagyon sok kérdőív van az elején, amivel föl lehet mérni, hogy valakinek mekkora rizikója van arra, hogy alvásfüggő légzészavara van. Ezeket egyébként nagyon könnyen meg lehet találni az interneten is. Ugye van egy úgynevezett Epworth nevű kérdőív, az Magyarországon is sok esetben használ, de több ilyen alvásfüggő kérdőív van. Ha magasak ezek a pontértékek, az az első figyelem felhívó arra, hogy érdemes elgondolkodni rajta. A legegyszerűbb formája, amit sokszor szoktunk javasolni szűrés szempontjából, azok egyszerű kis műszerek, amik a mellkas kitérést vizsgálják. Van rajtuk egy szaturációmérő, ezt most mindenki elég jól megismerte az elmúlt években, azt a ujjára kell valakinek rá erősíteni, ez nem kellemetlen, és az a pulzust is méri, illetve olyan, mint egy oxigén szonda, azt is sokan látták már, az orrba helyezve, az pedig az áramlást vizsgálja. Úgyhogy ez a kis eszköz, ez egy szűrő eszköz, ezzel lehet otthon aludni, úgyhogy az elég jó szűrés arra, hogy lehessen látni, hogy tényleg van-e valakinek jelentős eltérése. Ha itt igazolható, vagy alapvetően a tesztek alapján nagyon nagy valószínűsége van annak, hogy valakinek komoly alvás zavara van, abban az esetben kell eljönni az alváslaboratórium, hogy itt nálunk is van egy alváslaboratórium, itt mindig egyesével kell aludni, nagyon sok műszer van, amit felszerelünk, egyik sem kellemetlen egyébként, csak olyan fura, hogy sok a madzag a felszerelés kapcsán, tehát ugye itt nézzük a mellkasi kitérést, ez egy egyszerű öv, ugyanígy a hasi kitérést, ugye az is egy fontos, nézzük a lábmozgásokat, azok olyanok, mint egy ilyen kis EKG tappancs, tehát ezek nem kellemetlenek, csak ugye hosszú zsinór megy a lábhoz, meg a kézhez, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanígy egy áramlásmérő kerül az orrba, sok elektróda nézi a szemmozgásokat, van egy külön mikrofon, ami a horkolást tudja vizsgálni, illetve EEG hullámokat kell nézni, ugye ez az alvás fázisokat regisztrálja, illetve azt magát, hogy az illető hogy alszik. A pozíciót is méri, ugye ez a speciális műszer, azt szerint, hogy valaki az oldalán, a hátán alszik-e, mert ott sokszor különbségeket lehet megfigyelni, és hát így kell elképzelni körülbelül ezt a vizsgálatot, ugye mindig este kell érkezni egy alvás laboratóriumba.
Jó masszív nap után. Jó, igen, fáradtan.
Nagyon kényelmes ruhában, hát nem kell, ugye nagyon fontos, hogy ne legyen sok telefon, ilyen zavaró körülményeket igyekezni kell elkerülni. Ugye furcsa a dolog más helyen aludni ilyen sok kábellel, de nagyon-nagyon jó a vizsgálat. Én olyan értelemben látom azt, hogy mindenki tud aludni, mindig van megfelelő mennyiségű alvási idő, tehát értékelhetőség szempontjából ugye ezek nagyon-nagyon fontosak. És akkor hát amikor megtörténik az analízis, és van eltérés, akkor sokszor egy második vizsgálatra is szükség van, ahol már például egy-egy ilyen gépet úgymond titrálunk, vagyis beállítjuk pontosan arra az adott személyre, hogy ne legyen több légzés kimaradása, tehát így kell körülbelül elképzelni egy ilyen alvás laboratóriumi rendszert, tehát legalább két vizsgálat az, ami ilyen esetekben szükséges, néha még több is.
Ezek a vizsgálatok egyébként közfinanszírozottan is elérhetők, vagy csak magánfinanszírozásban, vagy mi ennek most a struktúrája pontosan?
Természetesen ezek elérhetőek az állami ellátásban is. Azt látni kell, hogy mivel nagyon hosszadalmas egy-egy ilyen vizsgálatnak a kivitelezése, ezért nagyon sok esetben hosszú várakozások vannak a rendelkezésre álló alváslaboratóriumokban, úgyhogy hát ennek alternatíváját szolgálják a magánellátók.
Maradt egy kérdésünk, hogy kinőhető-e az alvás probléma, de ezen belül is a légzés függő alvászavar. Ha valaki ezen a terápián végigmegy, ki lehet azt mondani, hogy meg lehet gyógyulni 100%-ban?
Azt mindenképpen látjuk, hogy aki rendesen használja a dolgokat, és folyamatosan ugye ezt ellenőrizni is kell, a gépek ezt pontosan regisztrálják, hogy ki mennyi ideig használja ezeket a gépeket ahhoz, hogy ne legyen alvás kimaradása, illetve apnoéja az alvás során. Ugye azt ellenőrizni kell, mert akkor alkalmas az egész rendszer arra, hogy gyógyítsuk a pácienst. Amit kiemelnék, hogyha sikerül ennek kapcsán aktívabbá válni, jelentősen lecsökken valakinek a súlya, nagyon sok esetben ezek visszaállhatnak egy jó része, természetesen ellenőrizni kell utána egy újabb vizsgálattal, hogy megszűnt-e esetleg ez az eltérés, de az a tapasztalat, hogy azért akinél ez fennáll, ott azért nagyon-nagyon hosszú terápiára kell igazából készülni. Semmilyen problémát nem jelent azoknak, akik ezt már évek óta használják, mert megszokják, nem is tudnak már a gépek nélkül rendesen aludni, úgyhogy hát ez az egyik, amire érdemes így készülni. Most ugye új terápiák is jönnek, azt azért látni kell, hogy itten a súlynak a jelentős csökkentése az nagyon-nagyon sokat tehet a jelentősen túlsúlyos pácienseknél, az állapot javításában, hogy erre az eszközös terápiák mellett most már gyógyszeres terápiáink is vannak, tehát ismételten csak azt tudom hangsúlyozni, hogy itten egy komplexitásában kell ezt vizsgálni, és hát tényleg egy viszonylag rendszeres visszajárást és kontrollokat igényelnek az illetők.
Nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk az éterben.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánom azt, hogy mindenki jól aludjon.
Köszönjük szépen, ugyanezt kívánjuk.